Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 135. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljunk helyet, és folytassuk az éneklést. A hónap énekét fogjuk elénekelni a Dunamelléki Református énekeskönyvből a 652-es számú énekünket. A Timóteushoz írott első levelet magyarázzuk folytatólagosan. Ma délelőtt az 5. fejezet 17. versétől 20. verséig terjedő szakasza következik. Hallgassuk meg Isten igéjét.
A vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás: a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkása maga bérére. Presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú szavára. A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Eddig Isten ígérje, a kedves testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, és most már nem csak otthonainkban, hanem itt közösen is hallgathatjuk az igét. Köszönjük azt, hogy eljöhettünk ide a te templomodba az egész heti fáradozás után, lecsendesedve, de ne pihenés legyen ez, hanem valóban lelki elcsendesedés legyen, lelki kiüresedés ad, hogy a gondjainkat most félretegyük, és hadd tudjon megtölteni a te igét. De hadd hallgassuk úgy a te igédet, mintha először és utoljára hallanánk. Uram, ne hangozzon el a te igét hiába. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Júdás leveléből olvasom, az első fejezet második verséből: irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Amen. Az 512-es számú dicséretünk első versének eléneklésével készüljünk az ige hirdetésre. Szólj, szólj hozzám, Uram! Istenünk igéjét János evangéliumából olvasom, a 12. fejezet 26. versének második feléből. Jézus mondja: és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük azokat, akik most vannak itt először. A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium harmadikos tanulóit, tanárait, szüleiket. Figyeljünk együtt nyitott szívvel Isten ígéjére. A mai szakaszunk azt a címet viseli: a presbiterekről. Néhány versben Pál apostol összefoglalta ifjú tanítványának, Timóteusnak, hogy hogyan bánjon a presbiterekkel, illetve mit tanítson a gyülekezetnek, hogy hogyan fogadják ők a presbiterek szolgálatát. Hát mielőtt erre rátérnénk, hogy hogyan fogadjuk és hogyan viszonyuljunk egyáltalán a presbiterekhez, tegyük fel a kérdést, hogy kik azok a presbiterek. Ugye, ha ma körülnézünk a gyülekezetben, akkor tudjuk, hogy létezik egy ilyen tisztség, hogy presbitérium. Azt is tudjuk, hogy 12-en vannak a mi gyülekezetünkben, talán név szerint is többeket meg tudnánk említeni. De kik a presbiterek a Biblia szerint? Mi ez a tisztség? Hát induljunk ki egy kis nyelvtanból. Ez a szó az eredeti görög nyelvben azt jelenti, hogy vénebbek. Tehát a presbiterek általában olyan emberek, akik az idősebb generációhoz tartoznak. Minden korban az idősebbek feladata volt a vezetés. Ha az Ószövetség idejére gondolunk, akkor ott is azt látjuk, hogy egy-egy települést az idősebbek vezettek. Amikor valakinek peres ügye volt, akkor oda ment a kapuba, a kapuban élte a város nagy része a közösségi életet, ott jártak ki be, mindenki megfordult ott, és ott mindig lehetett találni véneket. És akinek elintézendő ügye volt, az összehívta a vének tanácsát, és kérte az ítéletüket. Így hoztak sokszor bírósági végzéseket, így kötöttek meg szerződéseket, a vének mondták ki a végső szót. Ugyanezt kicsit módosított formában átvette a gyülekezet is, az új szövetség népe. Azt látjuk, hogy ahol megalakult egy-egy gyülekezet, rögtön létrejött egy testület a gyülekezeten belül, a véneknek a testülete, a presbitérium, és ők hozták meg a gyülekezet életét érintő legfontosabb döntéseket. Hány éves kortól lehet valaki presbiter? Igazából ez nincs kimondva. Jól tudjuk, hogy alapvetően a bölcsesség általában együtt jár az életkorra, jó esetben. Minél idősebb valaki, annál bölcsebb. Mégis mi ezt abszolút lelki módon szeretnénk értelmezni, ezt a kifejezést, tehát aki lelki értelemben vénebb, érettebb, az legyen megválasztva presbiternek, és ők hozzák meg a döntéseket. Hát a mi gyülekezetünkben ez úgy néz ki, hogy vannak többen valóban az idősebb generációból, de Isten olyanokat is elénk hozott, akik annyira nem idősek, középkorúak, de néhányan a fiatalabbak közül is bekerültek. Tehát ők a presbiterek, ők vezetik a gyülekezetet. Mit kell róluk tudni? Az első pont, amit Pál apostol ezzel kapcsolatban Timóteusnak elmond, így foglalható össze, a presbitereket meg kell becsülni. És ennek a megbecsülésnek, ennek a tiszteletnek három fokozatát szeretném kiemelni. Az első fokozat, úgy is fogalmazhatnánk, hogy tisztelet 1.0, az a tisztség iránti tisztelet. Tehát, ha valaki presbiter, akkor alanyi jogon megilleti a tisztelet. Mire alapozom mindezt? Van egy parancsolat az igében, a 10 parancsolatban, amit elég gyakran szoktunk elmondani gyerekeknek, tiszteld apádat és anyádat. Amikor ezt tanítom hittanórákon, vagy konfirmációi órán, akkor néha van egy-egy gyerek, aki visszakérdez, hogy na jó, de miért tiszteljem? Mert nem biztos, hogy egy szülő mindig tiszteletre méltó módon beszél és cselekszik. Vannak gyerekek, akik elmondják, hogy hát bizony ők mennyit szenvednek a szüleiktől. Ilyen is van. Remélem, hogy a ti szüleitek nem ilyenek. Biztos vagyok benne, hogy nem. De mit lehet mondani azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei önmagukban nem tiszteletre méltóak? Én mindig azt mondom, hogy akkor is tiszteld. Mert nem az alapján tiszteljük őket, hogy megérdemlik-e vagy sem, hanem az alapján, hogy Isten különleges megbízást adott nekik. Az ő feladatuk az, hogy gondoskodjanak a gyermekeikről. Néhol jobban, néhol rosszabbul, de elvégzik a rájuk bízott feladatot. És ez a megbízatás már egyfajta tiszteletet kölcsönöz nekik. Ha egy presbiter meg lett választva presbiternek, az azt jelzi, hogy az Isten feladatot bízott rá, különleges feladatot a gyülekezet életében. És lehet, hogy nem végzi a feladatát kimagasló eredménnyel, de akkor is ott áll a helyén, amit az Isten adott neki. Tehát akármilyen a presbiter, már alanyi jogon egyfajta tisztelet megilleti őt. Lépjünk a második szintre, tisztelet 2.0. Ez nem a tisztség, hanem a teljesítmény tisztelete. Mert Pál apostol is tudta, hogy a teljesítményt külön tisztelni kell. Így fogalmazott, a vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Régen nem volt olyan tisztség, legalábbis az új szövetség korában nincs nevesítve ilyen tisztség, hogy ige hirdető. Hanem voltak a presbiterek, és a presbiterek közül néhányan ige hirdetők is voltak. Ők az ige hirdető presbiterek. Tehát ennek a testületnek néhány tagja külön foglalkozott az ige hirdetéssel. És velük kapcsolatban azt mondja Pál, hogy ők nagyon fontos munkát végeznek. Ez minden kétségen felül áll. Miért? Mert Isten az ige által vezeti az ő népét. És amikor kiáll egy presbiter igét hirdetni, akkor nem arról van szó, hogy előhozza a bölcsességét, és azzal terelgeti a nyájat, korán sem. Az ige hirdető az igét hirdeti. Azt, ami megvan írva a Bibliában. Azt, amit hallottak az apostoloktól. Az, aminek a célja az, hogy higgyünk Krisztusban, és visszataláljunk az Istenhez. Hogy békességre lejjünk, hogy az életünk gyümölcsöző, Istent dicsőítő élet lehessen. Ez az ige hirdetés. És ha valaki ebben fáradozik, az kétszeres megbecsülést érdemel. Ugye manapság erre van egy külön tisztség, a lelkészek mondjuk így kasztja, bár ez egy nagyon rossz kifejezés. Ugyanakkor jelzem, hogy a mai napig vannak olyan szolgálók, akár presbiterek, akár nem presbiterek, akik részt vesznek a gyülekezet bizonyos csoportjaiban, az ige hirdetés szolgálatában. Ugye a mi gyülekezetünkben van ifi, vannak házi csoportok, és ezeknek a csoportoknak a vezetői részben lelkészek, de mások is. Nagyon sokszor éppen presbiterek. Tehát a mi presbitereink sok esetben ige hirdető presbiterek is. Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy nem csak az ige hirdető presbiter érdemel kétszeres megbecsülést, hanem Pál úgy fogalmaz, hogy a vezetésben bevált presbiter. És vannak olyan szolgálatok, presbiteri szolgálatok, amelyek nem látványosak, de mégis nagyon fontosak. Ahhoz, hogy rendben, ékesen és jó renddel működhessen a gyülekezet, ahhoz szükség van arra is, hogy valaki a pénzügyeket tisztességesen vezesse. Hogy valaki a felújítást, az építkezést tisztességesen megszervezze. Hogy valaki a missziói munkát összefogja. Nagyon sok háttérfeladat van, és ebben nem mindig lát bele mindenki. De ha valaki belelát, és tudja, hogy ezt egy presbiter szívvel, lélekkel végzi, akkor vegye komolyan, hogy az ilyen kétszeres megbecsülésben részesüljön. Hát itt szeretném feltenni a kérdést, amire nem fogok választ adni, csak felteszem a kérdést. Gondoljuk végig, hogy mit jelent ez a kétszeres megbecsülés. Hogyan fejezhetjük ki a köszönetünket, a tiszteletünket a vezetésben bevált presbiterek iránt. És most szeretnék átlépni a hármas szintre, tisztelet 3.0, és ez nem más, mint a bálványozás. Ez kilóg a sorból, és rögtön jelzem, hogy ezt a szintet nem kell elérni, sőt, nem szabad elérni. Mégis foglalkozni kell vele, mert vannak esetek, amikor a tisztelet már-már kóros méreteket ölt egy-egy ember vagy egy-egy testület iránt. Mondok példát. Saját példát. Úgy értem, hogy én tapasztaltam magyarországi református gyülekezetben. Elmentünk a feleségemmel istentiszteletre. Én még soha nem jártam abban a gyülekezetben. És hát leültünk egymás mellé, ahogy általában férj és feleség leszoktak ülni a templomban. Csak hogy ez egy nagyon régi vágású gyülekezet volt, ahol férfiak és nők nem ülhettek ugyanabban a padban. És amikor én megléptem ezt a felháborító lépést, hogy beültem az asszonyok közé, akkor rögtön odajött hozzám valaki, hogy rossz helyen ülök. Rögtön meg is kérdezték, hogy ki vagyok, és hát elmondtam, hogy hát én igazából teológus hallgató vagyok, hát most jöttem először ide. Jó, akkor keresnek nekem egy másik helyet. És rögtön átvittek a férfiak padjába, de nem is akárhova, hanem azon belül is meg volt különböztetve egy sor, egy egész sor csak a főgondnoknak. Az az ő sora, oda csak ő ülhet. A második sor az algondnoké, a többi pedig a presbitereké. Nem volt olyan, hogy teológus hallgatók padja, ezért valamit ki kellett találnia a gyülekezetnek, és úgy érezték, hogy akkor én rangban valószínűleg a főgondnok mellé illeszkedem, és beültettek oda. Ez a történet ez csak arra világít rá, hogy a mi egyházunkban is létezik ez a jelenség, hogy egyes emberekre túlságosan felnéznek, hogy ő megérdemel egy külön padot, hogy neki csak úgy lehet köszönni, hogy alászolgálja a presbiter uram. És ez már egyfajta bálványozás, egy túlzásba vitt tisztelet, amit nem szabad gyakorolnunk. Hát ezzel kapcsolatban szeretnék rámutatni arra, hogy Pál apostol hogyan terelgeti Timóteust és az efezusi gyülekezetet ebbe az irányba. Először is arra kérem a gyülekezetet, hogy vessünk egy pillantást Pálnak a vonalvezetésére, ahogy az egyes gyülekezeti csoportokat előhozza a levélen belül. Az első, akikkel találkozunk, férfiak és asszonyok. A második a püspök. A harmadik a diakónus, aztán az özvegyek, most a presbiterek, utána pedig a szolgák. Hogyha ezt a sorrendet végignézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben semmiféle egyházi hierarchia nem jelenik meg. És ez nagyon fontos, mert nem csak az ige ihletet úgy, ahogy van, hanem még az egyes fejezeteknek, szakaszoknak a sorrendje is. És hogyha Pál apostol jónak látta, hogy nem alkot egyházi hierarchiát, hanem valahol elrejti a presbitereket az özvegyek és a szolgák közé, akkor ezzel üzenetet akart átadni, hogy azért ne vigyük már túlzásba a presbitereknek a tiszteletét sem. Tiszteletet érdemelnek, de ne bálványozzuk őket. A következő páli intelem, fogalmazzunk így, ami ezt a bálványimádást partvonalon kívül helyezi, az indoklásban található. Ugye megbecsülést érdemel a presbiter, miért? És Pál apostol idéz két másik igét, az egyik így szól, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Másik, méltó a munkás a maga bérére. És mind a kettő, hogyha szépen megmagyarázzuk, arról szól, hogy aki szolgál, az részesül a szolgálatának az eredményéből, most adott esetben egyfajta tiszteletből. A méltó a munkás a maga bérére az egy jézusi idézet, de az első idézet nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, az pedig egy Mózestől származó idézet. Na most, hát nem tudom, kinek tűnik fel, de azért ez egy, hát manapság így mondanánk, hogy igencsak oltás. Tehát Pál apostol úgy oltotta a gyülekezetet. Tehát nyomtató ökörnek. Tehát ezt mondani egy presbiter után, hogy nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, szerintem egy magára sokat adó presbiter valószínűleg megelégedett volna a második alátámasztással, hogy méltó a munkása maga vérére. De itt rögtön azt mondja Pál, hogy nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Hát hadd mondjam úgy, hogy református népünk megőrizte ezt a humorérzékét azóta is, és van egy mondás, amit én még a teológián hallottam, olyan gyakran nem találkoztam vele, bevallom azóta, és ez úgy hangzik, hogy a kutyát és a papot a szájáért tartják. Ebben is van valami, és az embert emlékezteti arra, hogy ne gondoljunk magunkról a kelleténél többet. Tehát a presbitert megbecsülés illeti, a tisztség tisztelete, a teljesítmény tisztelete, de a bálványozásig semmiképpen ne jussunk el. A következő pont a presbiter védelme. És ezzel kapcsolatban hadd jelezzem rögtön, hogy minden keresztény ember támadás alatt áll. Általában nem fizikai támadás alatt, de valamiféle elsősorban lelki támadás alatt, igen. Az ördög megkísért bennünket, azt akarja, hogy letérjünk Jézus Krisztus útjáról. Azt akarja, hogy az életünk is, a szolgálatunk is zátonyra fusson. Hallottam egyszer egy történetet, egy lelkész utazott egy repülőn, és azt látja, hogy valaki mélyen meghajtva a fejét mormol. Amikor végzett, akkor gondolta, hogy testvérre talált, megkérdezte tőle, hogy ki ő és miért imádkozott. És az illető mélyen a szemébe nézett, és egyáltalán nem mosolyogva, nagyon öntudatosan azt felelte, én sátánista vagyok, és azért imádkozom, hogy a keresztény vezetők házassága tönkre menjen. Ilyen is van. Ilyen is van. Támadás alatt állunk, ne legyen kétségünk e felől, a presbiterek is támadás alatt állnak. Hogyan közelít hozzájuk az ördög? Általában a gyülekezeti pletykát használja legjobban. A gyülekezeti pletyka, vagy általában a pletyka olyan, mint a rajzfilmekben látható lavina. Ugye valaki gyúr egy hógolyót, legurítja a hegyről, és az egyre dagadtabbá válik, míg végül mindent elsodor. Hát a pletyka is így működik, hogy valaki tesz egy megjegyzést. Egy rossz májú megjegyzést. Egy olyan ember, aki irigykedik valakire, vagy elégedetlen valamivel, és így ad hangot a kritikájának, hogy elpöttyint valamit. A többiek ezt hallják, ők is elkezdenek beszélgetni róla, elindul a pletyka, és a végén valami szörnyűség kerekedik ki belőle. A presbitereket is érheti nemtelen támadás. Hallottátok, hogy XY hogyan gondolkozik erről és arról? Mit tett legutóbb? Mi történt a családjában? Eltelik egy kis idő, és a végén azzal szembesül a presbiter, hogy mindenki úgy néz rám, mint egy darab véres húsra. Hát mi történt itt? Nem csináltam semmi rosszat. Mégis elveszítettem a gyülekezetnek a megbecsülését. Ez önmagában már egy megosztottságot és rombolást jelent a gyülekezetben. De itt még nincs vége, mert ha egy presbiter ezt tapasztalja, és nem tud ellene mit tenni, akkor lehet, hogy benne is meghidegül a szeretet. Hogy én ezért a gyülekezetért élek, halok, és ezt kapom érte cserébe? Hát akkor én sem teszem már úgy oda magam a szolgálatban. Akkor én is megkeseredem, akkor én is majd indítok pletykákat. Amikor elindul egy ilyen pletyka, annak mindig az egész gyülekezet kárát látja, nem csak az az egy ember, akiről szól. És ezért mondja Pál apostol, hogy presbiter ellen ne fogadj el vádat. Egy embertől semmiképpen ne. Tehát, hogyha meg nem erősíti az két-három tanúnak a szava, ne fogadj el vádat. Csírájában el kell folytani ezt a támadást. És végezetül egy olyan pontot is felírtam, hogy a presbiter fegyelmezése. Mert előfordul ugyan, hogy nemtelenül megtámadnak egy presbitert, de sajnos arra is van példa, hogy egy presbiter valóban vét, méghozzá súlyosan vét az Isten törvénye ellen. És hogyha ez megtörténik, akkor ott bizony van tennivaló. Nem az a normális eljárás, hogyha a vezető követel valamit, akkor azt elsikáljuk. Hanem az a normális eljárás, hogy a vezetőn kérünk számon leginkább minden bűnt. Mert hogyha a vezetőn nincs számon kérve a bűn, akkor az bátorítást jelent mindenki más számára a bűnre nézve. Megint csak hadd mondjak egy példát. Általában nem kitalált példáim vannak. A lelkész lopott. Gyülekezet adakozott, ott volt a pénz a persejben, és a lelkész egy kis lopást hajtott végre. Nem egyszer, nem kétszer, sokszor. Híre ment már a dolognak. És végül a püspök úgy döntött, hogy hát meg kell látogatnom ezt a gyülekezetet, beszélnem kell a lelkésszel, mert ez nem maradhat így, ahogy van. És elment a gyülekezetbe, és azt mondta, hogy ezt a lelkész fel fogja függeszteni az állásából, mert ez így nem mehet tovább. És mi történt? Az emberek elkezdték a pártját fogni, már a lelkésznek. Te püspök úr, ne tegyen velünk ilyet! Ez a lelkész szeret bennünket. Hát igen, néha-néha eltévejedik. De hát mi így is szeretjük. Ne tessék elrakni innen. Nem tudom, hogy folytatódott a történet. Én csak eddig ismerem. De abban biztos vagyok, hogyha ugyanúgy folytatódott minden, ahogy addig, ez azzal az eredménnyel járt, hogy annak a gyülekezetnek az életszentsége rohamos mértékben lecsökkent. De hogyha a püspök karakán módon azt mondta, hogy ezt így nem lehet folytatni, akkor az a gyülekezet számára egy komoly jelzés volt, hogy valamit meg kell változtatni. Egészen másként kell élni az Isten dicsőségére. Ha egy lelkész súlyos vétséget követel, akkor őt is, ahogy Pál apostol fogalmaz, meg kell feddeni. A feddéssel kapcsolatban ugye Jézusnál olvasunk egy fokozatosságot. És ez a fokozatosság úgy néz ki, hogy először négy szem közt, aztán egy kisebb csoport előtt, végül, ha már semmi más nem segít, akkor a gyülekezet közössége előtt. Itt azt olvassuk, hogy rögtön a gyülekezet közössége előtt. De azért bennem van az a gondolat, hogy hát sokszor a gyülekezetnek nem volt más találkozási lehetősége. Nem voltak különböző csoportok Efezusban valószínűleg, hanem volt a gyülekezet. Tehát ott rögtön minden, ha egy presbiter vétkezett, az rögtön kihatott az egész gyülekezetre. Véleményem szerint, ahol lehet, fenn kell tartani a fokozatosságot. Ha egy tanító, egy presbiter egy bizonyos közösségben vétkezik, mondjuk egy házi csoportban, akkor azt nem kell rögtön kivinni az egész gyülekezet elé, akkor azt ott helyben, ha lehet, el kell intézni. De hogyha valakinek a bűne az egész gyülekezet életét befolyásolja, akkor azt az egész gyülekezet előtt meg kell feddeni. És Pál apostol ilyesmit is mond, valószínűleg a mai pszichológusok nagy többsége ezt elvetné. Miért kell megfedni mindenki előtt? Azért, hogy a többiekben is félelem támadjon. És hogy ezáltal a többieket is óvja a bűnelkövetéstől. Igen, ilyen is van. Nem egy PC gondolat, az biztos. De ilyen is van. Nem kell túlzásokba esni, nem kell megverni a presbitert, de hogyha valami tényleg rossz és tényleg mérgezi a gyülekezetet, akkor azt nyilvánosságra kell hozni. A fegyelmezésnek sokszor van nem csak szóbeli oldala. Néha elég szóban megfeddeni valakit. De olyan is van, hogy akár meg kell fosztani a szolgálatától. Reformátor eleink azt mondták, hogyha egy presbiter nem hétköznapi, hanem súlyos bűnbe téved, például házasságot tör, az ilyen ember nem lehet a továbbiakban presbiter. Ha megbánja a bűnét, van rá bűnbocsánat, természetesen, így szól az evangélium. De azáltal, amit tett, annyira szégyent hozott Jézus Krisztusra, hogy ne egy ilyen ember legyen a gyülekezet előjárója, vagy előjáróinak egyike. Tehát bizonyos esetekben akár még egy szolgálattól való megfosztást is ki kell eszközölni. Tehát itt áll előttünk Pál apostolnak ez a négy igeverse, hogyan viszonyuljunk a presbiterekhez. Láttuk, hogy kik a presbiterek, ők a lelkileg vénebbek, akik a vezetés szolgálatát látják el. A presbitereket alapvetően nem kritizálni kell, hanem megbecsülni. A tisztségük miatt, a teljesítményük miatt ugyanakkor ne essünk a bálványimádás bűnébe. A presbiter jó hírét védeni kell, nem szabad elfogadni ellene vádat, legalábbis légből kapott vádat semmi esetre sem, de a presbiter, ha vétkezik, akkor nyilvánosan meg kell feddeni, mert ez is hozzájárul a gyülekezet lelki egészségéhez. Tudom, hogy a gyülekezetünkben csak 12 presbiter van, és nagyon sok más ember, de hogyha valaki éppen nem presbiter, akkor is szól hozzá ez az ige, sok üzenetet tartalmaz, és én annyit hadd tegyek még hozzá, hogy imádkozzunk a presbitereinkért, mert ha van valaki, az ördög, aki nem spórolja meg magának a fáradtságot, amikor támad, mi se spóroljuk meg magunknak a fáradtságot, hogy imádkozzunk a presbitereinkért. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 493. dicséretünk 2. és 6. verseit énekeljük el. Néked adok hálákat. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te elvégezted a nagy munkát ott a Golgotai kereszten, ahol megszerezted a mi bűneink bocsánatát és az örök életet. Köszönjük neked, hogy mindez egyszer s mindenkorra a miénk, ezt már senki nem veheti el a Te gyermekeidtől. Ugyanakkor köszönjük, hogy Te nem csak megváltónká lettél, hanem a mi Urunk is vagy, aki gondoskodik az ő népéről szüntelenül. Köszönjük, hogy Te vagy a gyülekezet igazi és egyetlen előjárója, hogy Te vagy az, aki gondoskodsz testileg és lelkileg rólunk, Te vagy az, aki megmondod, mit higgyünk és mit tegyünk. Urunk, hálát adunk neked azért, mert adtál nekünk segítséget, hogy jól értsük, mit akarsz nekünk üzenni, mely irányba akarsz vezetni, és adtál gyülekezeti szolgálókat, többek között presbitereket. Szeretnénk most hálát adni az ő életükért. Szeretnénk megköszönni az ő elhívásukat és köztünk végzett szolgálatukat. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ő életüket gazdagon, az ő családjuk körében, itt a gyülekezetben, hadd tudják örömmel végezni a szolgálatukat. És kérünk, hogy áld meg ezt az ő forgolódásukat, hadd élvezhessék munkájuknak a gyümölcsét, és hadd élvezhessük mindannyian az ő munkájuknak a gyümölcsét. Kérünk, légy velünk, és mint a te családodat, lelki családodat itt a földön, vezess bennünket továbbra is hűségesen. Urunk, szeretnénk eléd hozni a mi gyülekezetünk minden egyes tagját. Te ismered a mi szívünket, gondolatainkat, vágyainkat, élethelyzeteinket. Te tudod, hogy mire van szükségünk. Kérünk, Urunk, áldj meg mindannyiunkat rád való figyeléssel, a te szavadnak, akaratodnak megértésével, a hozzád való közelség ajándékával. És kérünk, Urunk, különösen most azokért, akik a gyászterhét hordozzák, kérünk, Urunk, hogy hadd tudjanak most is meglátni téged, hadd tudjanak most is beléd kapaszkodni, és tőled erőt, vigasztalást nyerni. Kérünk, Urunk, hogy légy a legfiatalabbakkal is, Benkő iskola csoportjával, családjaikkal. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjanak sokat tanulni, nem csak matematikát, irodalmat, hanem rólad is nagyon sokat. Hadd lehessenek ők nem csak a szüleik gyermekei, hanem a te gyermekeid is. Kérünk, hogy vezesd őket is a hit útján. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.